Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Hat óra.
Szent István Rádióban.
Erdő Péter bíboros prímás fogadta Lazarus Jo Hungszik Kórai bíborost, a papi kongregáció prefektusát múlt szombaton, adta hírül frissen az Esztergom budapesti főegyházmegye. A magyarországi látogatás lelki csúcspontjaként a kórai bíboros kiszolgáltatta a bérmálás szentségét a hazánkban élő kórai katolikus közösség tagjainak a Boldog Meszlényi Zoltán templomban. Csendes, mégis erős jele az egyház egyetemességének, ahol kontinensek, kultúrák és közösségek kapcsolódnak össze a hitben, írta ezzel kapcsolatban a főegyházmegye. Bár kezdetben nem zárta ki, végül máshogy döntött, és elődjéhez Ferenc pápához hasonlóan 14. Leó sem költözik be a vatikáni paloták pápai lakosztályába, hanem egyszerűbb személyre szabott otthont alakít ki magának. A Szentszéki Sajtóközpont nem kívánta sem megerősíteni, sem cáfolni ezt a sajtóértesülést. Két-három másik miniszterelnökkel együtt harcolunk azon brüsszeli illúzió ellen, hogy az európaiaknak nem kerül pénzébe majd az ukrajnai háború, az oroszok által fizetendő jóvátétel és a hadizsákmány miatt. Ezt hangsúlyozta a miniszterelnök, a Fidesz elnöke a digitális polgári körök 60-ban tartott háború ellenes gyűlésén. Orbán Viktor párhuzamot vonva az ukrajnai háború és a migráció között arról beszélt, egyikbe sem lehet kicsit belelépni, mert mindkét úton lehetetlenség megfordulni. A kormányfő szemenszedett hazugságnak nevezte, hogy a magyar gazdaság állapota bármilyen megszorítást követelne. Szerintem, akik erről beszélnek, kormányváltást akarnak előkészíteni, és ha ez sikerül, előre mentegetik a leendő kabinetet. El akarják venni a pénzt az emberektől arra hivatkozva, hogy a gazdaság helyzete ezt megköveteli, mondta. Kifejtette, 5%-os a költségvetési hiány, ez Európa középmezőnye, az államadóság 74%, ami 2010-ben még 82% volt. Ha a háború nem blokkolja a gazdaságot, nagyobb lesz a teljesítmény, tudják csökkenteni a hiányt és az adósságot, tette hozzá. Kijelentette, nem kell megszorítani és semmit elvenni az emberektől. Megjegyezte azt is, több százezer család keresi a kenyerét az autóiparban, amely érezhetően lejtmenetben van, és ennek oka a ciklikusság mellett az, hogy az elektromobilitásra való átállás területén Brüsszel mindent elrontott. Szerinte a szektorban dolgozóknak nem kell aggódniuk. Orbán Viktor beszélt arról is, a mi nemzedékünknek az a dolga, hogy kívül tartsuk Magyarországot a háborún, illetve arról is, ha nincs olcsó orosz energia, akkor nincs rezsicsökkentés sem. Újabb magyar halálos áldozata van az ukrajnai kényszersorozásnak, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter arról számolt be, a beregszászi járásban egy magyar embert kényszerrel elvittek az utcáról, be akarták sorozni, de a kiképző központban már rosszul lett, tekintettel arra, hogy szívbeteg volt, és sajnos el is hunyt. Itt lenne az ideje, hogy a nemzetközi közösség végre fellépjen ezzel a nyílt embervadászattal szemben, szólított fel. Véget kell vetni a háborúnak és az aszító brüsszeli politikának, tette hozzá. Roma tüntetők követelték a Kossuth téren Lázár János felelősségvállalását és távozását a közéletből. A felszólalók szerint az építési és közlekedési miniszter által a közelmondban elmondottak ügye túlmutat egyetlen kijelentésen, az emberi méltóság és a közbeszéd határairól szól. A MOL stratégiai partnerséget kötött Líbia nemzeti olajvállalatával. A Budapesten aláírt szándéknyilatkozat a szénhidrogén kutatási, nyersolajkereskedelmi és technológiai innovációs együttműködést alapozza meg. A gazdaság teljesítménye tavaly 3,1%-kal haladta meg az előző évét, közölte a KSH. Az elemzői várakozásoknál kisebb mértékben bővült a GDP negyedéves alapon, az év utolsó három hónapjában 2,1%-kal haladta meg az előzőt. A termelői kockázatok mérséklése érdekében megéri csatlakozni az unió szinten egyedülálló mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerhez, hívta fel a figyelmet az agrárminiszter a közösségi oldalán. Erre idén és február 28-áig van lehetőségük a gazdálkodóknak, ismertette Nagy István. A statisztikák kezdete 1949 óta nem született olyan kevés gyerek Magyarországon, mint tavaly. Hazánk lakossága 2026 első napjára 9.489.000 főre csökkent. A KSH becsült adatai szerint 2025-ben 72.000 baba jött világra, 7,1%-kal kevesebb, mint az előző évben. Az Európai Unió új környezetvédelmi szabályozása véget vethet a bőröndök műanyagfóliába csomagolásának. A repülővel utazók egyik legnépszerűbb poggyászvédelmi módszere az évtized végére teljesen eltűnhet a repülőterekről. Végül az időjárásról. Kezdetben még eshet vegyes halmazállapotú csapadék, aztán napközben már kevés lesz erre az esély, de borult marad az ég. A szél több felé felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban -6 és -4, napközben aztán 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Ezen a napon ünnepeljük Boldog Vénárd János Teofán vietnámi vértanú, misszionáriust. Franciaországban született 1829-ben, meghalt Hanoiban 1861. február 2-án. Mindössze 32 évet élt ez a csodálatos, buzgó, vértanú misszionárius. Még ma is az egyház ázsiai missziói, az ott élő hívek és sorsuk, valamint a térítőik nagy csodálkozást váltanak ki sok emberből. Így vagyunk a Vietnám területén élőkkel is, mert ez a földrész egyike volt a 16. század közepétől azon ázsiai országoknak, ahol a lakosság legnagyobb részét sikerült megnyerni Krisztusnak. Sok benszülött papjuk is volt, s ez a nagy szerencsének számító tény túlélésre segítette az egyházat. Számos üldözést kellett megérniük a híveknek, papoknak egyaránt. Az ország uralkodói átvették a kínaiaktól az idegen gyűlöletet és a konfucianizmus szemléletét, s akiről megtudták, hogy keresztény, az külföldi kémnek, lázadónak, hazaárulónak tekintették. 1833-ban és 1836-ban a császár halálbüntetést rendelt el a missziókban. Így lett vértanú 7 francia hithirdető pap. Amikor 1839-ben ezt meghallotta, az akkor 9 éves Teofán annyira fellelkesült, hogy így kiáltott fel: én is vértanú akarok lenni. A mai Vietnám ezen hős vértanúja Franciaország kevésbé ismert vidékén született. Szülei nem ellenezték, hogy pap legyen. A kollégium elvégzése után 1851-ben belépett a párizsi külföldi missziók világi papi közösségébe. Rá egy évre már Hongkongban tanulta a kínai nyelvet. Innen Tonkinba utazott, ahol 1848 óta újabb keresztényüldözés folyt. Tu Duc császár különösen a külföldieket üldözte. Kővel a nyakukon folytatta őket a tengerbe. Később még súlyosabb szenvedést írt elő. Elhatározta, hogy kiirtja a keresztény hitet. A külföldi misszionáriusok fejére nagy vérdíjat tűztek ki. Az a hazai papokat és azokat, akik rejtegették őket, ketté fűrészeltette. Így aztán rövid időn belül 90 ezer lett az áldozatok száma, a papoké pedig meghaladta a százat. Teofánt a kínaiak sok veszedelem között csempészték be Tonkinba. A nyugat-tonkini apostoli vikárius székhelyére ment, és ott töltötte első misszionáriusi évét. Gyorsan megtanulta a kínai nyelvet, és gyóntatni, prédikálni kezdett. Olyan kedves, okos és buzgó volt, hogy mindenki megszerette. Főpásztora ezért a Sárga Forrás körzetének lelkipásztorává nevezte ki. Itt 12 ezer katolikus élt, 30 ezer nem keresztény között. 7 benszülött pap volt a munkatársa. A térítés nagyon megnehezítette az állandó üldözés. Aztán szegénység tört rájuk, a trópusi éghajlat minden veszedelmével. Végül is a Sárga Forrás missziót is elérték az üldözők. Teofán alig tudott elmenekülni. Ezután már csak a hegyekben, bozótokban, földi üregekben tartózkodott. Végül a benszülött nővéreknek egyik félrelső kolostorában talált menedéket. Itt fordította le az új szövetséget, hogy a nagy veszedelemben élő hívei abból merítsenek erőt és vigasztalást. Lassanként kiszivárgott a hír, hogy mivel foglalkozik. Fejére vérdíjat tűztek ki. Ezért állandóan változtatnia kellett lakhelyét. Paptestvérei ugyanígy éltek. Egy idő után már a leghűségesebb hívei sem merték rejtegetni. 1860. november 30-án munkatársával, Kang Péter hitoktatóval együtt elfogták, és Hanoiba hurcolták, ahol halálra ítélték. Egy ketrezben megláncolva katonák őrizték. Itt írta meg azt a 11 levelet, amelyet ketrec levelek néven olvashatunk ma, és amelyek hitvalló bátorságának csodálatos bizonyságát adják. Az ítéletet a császár 3 hónap múlva hagyta jóvá. 1861. február 2-án végezték ki. A szemtanúk szerint halálát nyugodtan fogadta, eledelét és személyes dolgait elajándékozta. utolsó kívánsága az volt, hogy megáldozhasson. Sajnos, amikor egy ápolónő át akarta adni az oltári szentséget, a kísérlet meghiúsult. Amikor a ketrecből kiengedték, felegyenesedve a magnifikátot kezdte énekelni. Magasztalja lelkem az én uramat. A vörös folyó partján letérdelt, egy karóhoz kötötték. Így fejezték le. Testét ott azonnal elföldelték, de a fejét 3 napon át közszemlére tették ki karón, aztán éjszaka a folyóba dobták. Egy keresztény 2 hét múlva megtalálta, csónakrába rejtette, és elvitte a legközelebbi misszionáriushoz. Napjainkban a párizsi missziós szeminárium mártírkápolnájában látható. Kevesen tudják, hogy ő volt Lizieux-i Szent Teréz kedvenc misszionáriusa. Szent Teréz születése előtt halt meg Boldog Vénárd János Teofán 1861-ben, s mint tudjuk, Szent Teréz 1873-ban született. Tehát kedvenc misszionáriusa volt, annál is inkább, mert ő maga, Teréz is, misszionárius szeretett volna lenni Kokin-Kínában. Társának tartotta a vértanú misszionáriust a kis úton. Teréz halála előtt 3 héttel, 1897. szeptember elején azt mondta róla nővértársainak, Teofán kis szent. Hogy mennyire hasonlítottak egymásra, azt megítélhetjük mi magunk is, ha elolvassuk az egyik ketreclevelet. Mintha kis Szent Teréz írta volna. Ime a levélből egy részlet. Mégiscsak nagyon igaz, hogy az Úr a kicsiket választotta ki, hogy megszégyenítse a világ nagyjait. Nem a saját erőmre hagyatkozom, hanem annak erejében bizakodom, aki a kereszten legyőzte a pokol hatalmát. Tavaszi virág vagyok, amelyet a kert ura a saját örömére szakít le. Virágok vagyunk valamennyien, mindannyian, beleültetve ebbe a földbe, Isten pedig leszakít minden virágot a maga idejében, az egyiket valamivel korábban, a másikat egy kissé későbben. Engem először. Egy napon majd viszont látjuk egymást a mennyországban, és élvezni fogjuk az igazi boldogságot. Eddig az egyik ketreclevélből való részlet. Szent 10. Pius pápa 1909. április 11-én avatta őt, a vértanút boldoggá. Thank you.
nap verse.
Szabó T. Anna, február. Hallod, hogy pendül az ég? Jön a szél, zsendül a földben a nedv, fut a vér, bizsereg a magban a lomb, meg a fény. Túl vagyunk lassan a tél nehezén. Olvad a hó, fenn fordul a nap, kiböködi a hideg csillagokat, döccen a vén föld rossz kerekén. Túl vagyunk mégis a tél nehezén. Jaj, milyen évszak, hosszú, sötét. Óvtuk az otthon csöpp melegét. Biccen az új ág, zsenge remény. Túl vagyunk, ugye, a tél nehezén. Jön. Jön a szél, friss föld szaga száll, létre gyötörte magát a halál, nincs lehetetlen. Van te, meg én. Túl vagyunk, látod, a tél nehezén.
Szabó T. Anna február című versét Babócsai Réka előadásában hallották. Szabó T. Anna a költő, író, fordító, 1972-ben született Kolozsváron. Nagyapja Szabó T. Attila nyelvész, édesapja Szabó T. Attila biológus, nagybátyja Szabó T. Ádám nyelvész, 1987-ben családjával együtt áttelepült Magyarországra. A gimnáziumot Szombathelyen végezte. 1991-ben Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar-angol szakos hallgatója lett, 1997-ben szerzett tanári és előadói diplomát, majd elvégezte az angol reneszánsz és barokk PhD programot. Tagja, majd később néhány fél évig tanára az Eötvös József kollégiumnak. Jelenleg Budapesten él férjével, Dragomán György íróval. Egyetemi évei alatt kezdett publikálni, több napi és havilapban rendszeresen közöl verseket, esszéket, rövid prózát. Író, műfordító, többek között James Joyce, Sylvia Plath, W.B. Yeats, John Updike és Stuart Parker írásait is fordította már. Tanári és szerkesztői munkát végzett a British Council-nek és a Magyar Könyv Alapítványnak, cikkeket és kritikákat ír.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából. Leó pápa meglepetés látogatása a perui püspököknél Rómában. Együtt ebédelt velük. A Szentatya beszéde a perui püspökökhöz. Éljetek úgy, mint az apostolok. A pápa fogadta az Európai Parlament elnökét, Roberta Metsolát. 14. Leó találkozott a pápa ima világhálózatának vezetőségével és tagjaival. Róma, Vatikán, ahogyan megéltem. Beszélgetőkönyv Somorjai Ádám bencés szerzetessel.
A pápa meglepetés látogatása a perui püspököknél Rómában. Együtt ebédelt velük. A közelség és szeretet közösség gesztusa. Így jellemezte a csütörtöki meglepetés találkozót X profiljában a perui püspöki konferencia, amelynek tagjai ad limina látogatáson tartózkodnak Rómában január 26-a és 31-e között. A főpásztorokat pénteken fogadta audiencián a pápa. 14. Leó pápa meglepte a perui főpásztorokat a testvéri ebéden, amelyen részt vettek a dél-amerikai ország 46 egyházkerületének püspökei, ahol Robert Francis Prevost több mint 20 éven át szolgált misszióban, majd a Csiklájói Egyházmegye püspökeként. Azért vagyunk itt, hogy imádkozzunk Peru békéért és jövőjéért, hogy ez a látogatás mindenkit megerősíthessen és bátorítson a hitben, és abban, hogy jobban szolgáljunk, mondta el Carlos García Camader Lurini püspök, a perui püspöki konferencia elnöke. Imádkozunk, hogy jövőbeli vezetőink jó férfiak és nők legyenek, akik a nemzetet szolgálják, a közjót keresik, és főként azon dolgoznak, hogy egyesítsenek és hozzátegyenek, ne pedig elvonjanak és megosszanak, tette hozzá. A perui püspöki konferencia egy mozaik képet hozott ajándékba, mely a boldogságos Szűz Máriát ábrázolja, valamint egy limai Szent Róza képet, melyeket január 31-én helyeznek el a vatikáni kertekben. A perui főpásztorok legutóbb 2017 májusában jártak ad limina látogatáson Ferenc pápánál, azt megelőzően pedig 2009 májusában 16. Benedek pápánál.
A pápa a perui püspökökhöz: éljetek úgy, mint az apostolok. 14. Leó pápa pénteken délelőtt 9 órakor fogadta a perui püspököket a konzisztóriumi teremben, vatikáni ad limina látogatásuk alkalmával. Arra kérte őket, hogy éljenek ad instar apostolorum, az apostolok módján. Zarándoklatukat Szent Toribio de Mogrovejo, a latin-amerikai püspökség védőszentje, szentélyavatása a 300. évfordulójának tágabb kontextusába helyezve, A pápa emlékeztette a jelenlévőket, hogy ők annak az evangéliumi magnak a gyümölcsei, amelyet ez a szent püspök vetett el azokon a területeken. A pápa beszédének középpontjában az egységre és a szeretet közösségre való erőteljes felhívás állt. Ma az ige hirdetésünk hitelessége a pásztorok közötti, valamint az Isten népével való valódi és szívből jövő szeretet közösségen múlik, legyőzve a megosztottságot, a személyes ambíciókat és az elszigeteltség minden formáját mutatott rá a pápa. Emlékeztetve az ősegyház példájára és Szent Toribio tanúságtételére, megjegyezte, hogy a hiteles szeretet közösség nem pusztán strukturális, hanem mélyen spirituális, a közös hitben és a küldetésben gyökerezik. A perui egyházat ma érő kihívásokra térve, a pápa rámutatott az evangélium iránti megújult hűség szükségességére, amelyet teljességében és integritásában kell hirdetni. Szent Toribio nem a saját szavát hirdette, hanem egy befogadott igét, bízva annak átalakító erejében, emlékeztetett 14. Leo, hozzátéve, hogy a mai egyház világos, bátor és örömteli hirdetésre kapott meghívást, amely képes párbeszédet folytatni a kultúrával anélkül, hogy elveszítené keresztény identitását. Leo pápa kiemelte a lelkipásztori közelség fontosságát is, arra buzdítva a püspököket, hogy szolgálatukhoz az apostolok és Szent Pál példáját vegyék alapul, akik az evangéliumért mindenkinek mindenné váltak. Ad instar apostolorum, azaz apostoli módon élni, azt jelenti, hogy közel kerülünk mindazokhoz, akiket ránk bíztak, érdeklődünk irántuk, osztozunk életükben és útjukban, mondta a pápa, kiemelve a legtörékenyebbek és legsebezhetőbbek iránti törődés fontosságát. 14. Leo pápa személyes tapasztalataira hivatkozva felidézte saját perui lelkipásztori életét, és úgy jellemezte az országot, mint amely különleges helyet foglal el a szívében. Ott osztoztam veletek az örömökben és a nehézségekben, tanultam népetek egyszerű hitéből, és megtapasztaltam egy olyan egyház erejét, amely még a megpróbáltatások közepette is tud reménykedni, hangsúlyozta Leo pápa. Beszéde végén a Szent Atya Peru püspökeit, papjait, szerzeteseit és minden hívőjét az irgalmasság szűzanyja anyai közbenjárására bízta, apostoli áldását pedig kiváltképpen azokra adta, akiknek leginkább szükségük van az erőre és a vigasztalásra.
A pápa fogadta az Európai Parlament elnökét, Roberta Metsolát. Pénteken délelőtt az apostoli palotában fogadta a Szent Atya az európai politikust. Roberta Metsola az X-en közzétett bejegyzésében háláját fejezte ki 14. Leo pápa világos állásfoglalásáért és közös meggyőződésükért, amellyel a béke párbeszédes fejlődését támogatják Európában és a világban. Jelentőségteljes délelőttöt töltöttem a Vatikánban, őszentsége 14. Leo pápa audienciáján. Hálás vagyok, amiért világosan megfogalmazta szándékát, és amiért osztozunk a béke párbeszédes úton való fejlődésére vonatkozó nézetekben Európa és a világ számára. Ezt a bejegyzést tette közzé hivatalos X fiókjában az Európai Parlament elnöke, Roberta Metsola, miután január 29-én délelőtt 14. Leo pápa audiencián fogadta a vatikáni apostoli palotában. A politikus pénteken Rómában tartózkodik, ahol 5 tagú kíséretével részt vett a pápai audiencián, majd találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral. Délelőtt egyeztetett továbbá az olasz köztársaság vezetőivel, az Európai Nemzeti Vallási Intézmények közötti párbeszéd témájában az Európai Unió alapértékeiről. Találkozott Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, majd délután felszólalt az Európai Parlament székhelyén megrendezett eseményen, melynek címe De Gasperi öröksége, a szabadságvédő Európa. A délelőtt folyamán a máltai születésű Roberta Metsola találkozott Fra John Dunlap-pal, a máltai lovagrend nagymesterével.
XIV. Leó találkozott a pápa ima világhálózatának vezetőségével és tagjaival. 14. Leó arra buzdította a pápa ima világhálózatának vezetőségét és képviselőit, hogy vonják be tevékenységükbe a fiatalokat, hogy azok közelebb kerülhessenek Istenhez. Különösen fontos meghívni a fiatalokat a részvételre, hogy ők alkothassák a világ szükségleteiért felelős közbenjárók következő generációját, mondta a pápa a csoporthoz intézett beszédében. Január 30-án pénteken fogadta a küldöttséget a Vatikánban. Mivel sok fiatal mélyebb és személyesebb kapcsolatot keres a feltámadt Jézussal, az eukarisztikus ifjúsági mozgalmatok különösen gyümölcsöző út lehet, amely segít nekik abban, hogy még bensőségesebb módon növekedjenek az Urunkkal való kapcsolatukban, hangsúlyozta Leó pápa. Arra buzdította a résztvevőket, hogy még nagyobb mértékben vegyenek részt ebben a hálózatban, amely a különböző kultúrákat, nyelveket és karizmákat egyesíti a közös küldetésben. A pápa ima világhálózata a Jézus társaságára bízott pápai mű. A hálózat minden hónapban közzéteszi a pápa ima szándékát, amely az emberiség és az egyház előtt álló kihívásokra összpontosít. A hálózat Jézus szívének lelkiségében gyökerezik, különösen a szív útjaképzési úton keresztül. A pápa kiemelte, hogy ez a lelkiség hogyan teszi lehetővé a hálózat és tagjai számára, hogy bensőségesebben megismerjék Urunkat, és hogy együttérzőbbek és empatikusabbak legyenek, miközben imádságos támogatást nyújtanak a rászorulóknak. Remélem, hogy az apostoli munkásságotokon keresztül továbbra is segíteni fogjátok a megkeresztelteknek megérteni, hogy ők Krisztus barátai és apostolai, hangsúlyozta 14. Leó. A pápa ezután megköszönte az összes jelenlévőnek az erőfeszítéseiket, amellyel terjesztik ima szándékait, a világméretű hálózat több 10 millió részvevőjének, akik nap mint nap Isten elé terjesztik ezeket a szükségleteket. Az ilyen ima nem kívülálló faktor Krisztus testének evangéliumi munkájában, hanem annak szerves részét képezi.
Róma, Vatikán, ahogy megéltem. Beszélgető könyv Somorjai Ádám bencés szerzetessel. Múlt év novemberében jelent meg és mutatták be az Elmer István újságíró szerkesztésében megjelent könyvet, amely kötetten beszélgetés formájában tárja elénk Somorjai Ádám, bencés szerzetes tanár, történész, római, jelesen vatikáni szolgálatát. Amiről tanúságot tesz, azt közvetlenül látta és hallotta, éppen ezért osztja meg szívesen bárki érdeklődővel személyes tapasztalatait és megfontolásait. 26 év, több mint negyed század. Somorjai Ádám bencés szerzetest ennyi idő köti Rómához, a világegyház központjához. 32 éves korában, 1984-ben posztgraduális képzésre küldte Pannonhalmi főapátja az örökvárosba, s szerzett Ádám atya doktori fokozatot morálteológiából. Később 1993-tól tanított, majd különböző egyházi beosztásokban dolgozott a bencés rend Aventinuson levő központjában. 2016-os hazatéréséig a Szentszéki Államtitkárságon kapott beosztást. Az eredetileg történelem német szakos bencés tanár már fiatalon elsajátította a lengyel nyelvet, megismerkedett annak kultúrájával, még mielőtt a lengyel származású pápa Szent II. János Pál írnoka lett. Hogy mit jelentett ez az írnokság, részletesen kiderül. Ádám atya, három pápa magyar írnoka voltam a Napkult kiadó gondozásában megjelent könyvéből. A jelen kötet az előző folytatásának tekinthető. Ebben is Elmer István íróval beszélget. Személyes hangon, szuggesztívebb módon nyújt betekintést Róma és Vatikán világába. Ádám atya gondolatai, széleskörű nyelvi és kultúrtörténeti ismerete is megjelennek a lapokon. Első olvasása olykor talán váratlan, meghökkentő összefüggéseket rajzolva fel korok, kultúrák, események és személyek között. A Római Levelek című fejezet az első római benyomásokról tudósít. külön értéke, hogy az oral history-ban megszokott visszaemlékezés helyett az addig ismeretlen világba csöppen fiatalember akkoriban írott leveleit adja közre. Szinte ott érezzük magunkat a nyelvi és kulturális szempontból idegen világban. Ne feledjük, 1984-et írunk, amikor Magyarországon utólag bármennyire igyekeznek is ezeket az időket a puha diktatúra éveiként feltüntetni, egyáltalán nem volt annak tekinthető, különösen az egyház helyzetét tekintve. Még létezett az állami egyházügyi hivatal, amelyet az egyházi köznyelv nemes egyszerűséggel, a valóságot kifejezve, állami fegyházügyi hivatalnak nevezett. Nem alaptalanul, hiszen még az 1980-as években is az egyházi személyek egzisztenciája nagymértékben függött az állampárti elnyomó politikát megtestesítő hivataltól. Ebből a megnyomorított világból került ki a fiatal szerzetes a sokkal szabadabb szellemi környezetbe, amelyet, mint visszaemlékezésében utal rá, a kiszabadult lélek több szempontból talán túl is értékelt. A levelek betekintést engednek a római hétköznapi valóságba, az ottani kultúrába, amelyekkel Ádám atya az újdonságok erejével szembesült. Egyik alkalommal, szintén Rómában élő ösztöndíjas társával, idézem, magyarságunkról, komplexusainkról beszélgettünk, az ember kisebb rendűségű érzéssel jön ki. Elveszíti tájékozódó képességét, elárul. Minden más. Hogyan lehet ezt feldolgozni? Ma is időszerű kérdés. Rendkívüli nyelv tehetsége ellenére Ádám atya is nyelvi bezártságban érezte magát. Hiába beszélt ekkor már lengyelül, végzett idehozza a német szakot az egyetemen, időbe tellett, mire áttörte olasz nyelven a megértés falát. Amikor az ember már nem azt mondja, amit ki tud fejezni, addigi ismeretei alapján, hanem amit szeretne közölni másokkal. Igen értékesek azok a fejtegetései, amelyek az identitás kereséséről tanúskodnak. Az intellektus és Ádám atya esetében magas intellektuális igénnyel és képességgel találkozunk, folyamatosan törekszik önazonosságának, identitásának megfogalmazására. Különösen érdekessé válik ez a folyamat a szerzetes pap esetében. Érzékenyen követhetjük a szellemi lélekben végigmenő változásokat, a pap és történés természetesen spirituális igényét és hitbeli meggyőződését, amelynek sugárnyalábjánál tekint a múlt és a jelen eseményeire. Olvasás közben olykor úgy érezzük magunkat, mint egy élvezetes művelődés történeti előadáson, ahol olyan tényeket és összefüggéseket hallunk, amelyekről talán rendelkezünk némi ismeretekkel, de az előadó most újszerű megvilágításba helyezi azokat. Olyan dolgom van, írja 1985-ben, amilyen még sohasem volt. Semmi gondom nincs, kedvemre olvasok, tanulok, amit úgyis szeretek, hétről hétre páratlan impulzusok érnek. Olyan lehetőségben van részem, amely csak igen keveseknek adatik meg. Ez egyben szorongásról tölt el. Vajon hogyan fogok ezzel elszámolni? Hogyan fogok bizonyos várakozásoknak megfelelni? Túl nagy felelősség. Érthető a fiatal ember bizonytalansága, önmagával szemben támasztott kételkedése. Ádám atya eddig életútja azonban tanúsítja, hogy megtalálta azt a szellemi terrénumot, amelyen mindmáig kifejti működését. Elsősorban a Mindszenty József herceprímás életével kapcsolatos széleskörű történeti kutatásait említhetjük, egy ideig a bíboros boldoggá, illetve szenti avatási eljárásának posztulátora hivatalos munkatársa volt, és ma is vallja, a fehér mártíromságot elszenvedő főpásztor életének levéltárakban és másút föllelhető valamennyi dokumentumát fel kell kutatni és nyilvánosságra hozni, hogy mind teljesen módon jelenjen meg előttünk, és a szenti avatásról döntő egyházi hivatalok előtt, Mindszenty József bíboros élete és működése. Ezzel kapcsolatos forrás kiadásai hosszú évek óta követik egymást. Érdekfeszítő módon rögzíti benyomásai történelmi és kortárs személyiségekről. Számomra Szent II. János Pál, a pápa. Veritatis Splendor, az igazság ragyogása kezdetű enciklikájának címét elemezve Ádám atya arra hívja fel a figyelmet, hogy ez program enciklika. a felvilágosodás korszakát, amely az ember ragyogó igazságáról beszélt, felváltja az igazság ragyogása. Idézem, a felvilágosodás inkább felhomályosodás, az igazság viszont ragyog. Ez fejezi ki a címadás, ez fejti ki benne a pápa. A hit ragyogása fényesebb mindennél. Végül idézzük Ádám atya önvallomását. Boldognak tudhatom magam, mert szerzetesi hivatásom szerint Isten akaratát kerestem és szolgáltam.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kell!